Köszöntöm a hallgatókat! Amikor romlik egy kicsit a gazdasági helyzet, akkor egy idő után megszaporodnak az ingatlan árverések, és arra gondoltam, hogy itt a következő percekben beszéljünk arról, hogy egyáltalán ezek most mennyire szaporodtak meg, milyen eljárások lehetségesek, milyen jogai lehetnek a végrehajtás alá vont embereknek, és hát az egyik legfontosabb kérdést is érintjük majd, nevezetesen, hogy annak az ingatlannak az úgynevezett becsértéke, amit aztán elárvereznek, az pontosan mennyi és hogyan is állapítják meg, és akivel mindenről beszélgetni fogok, a vonalban van Burján Zsuzsanna, a DAS jogvédelmi biztosító, társasági és biztosítási szakjogász, a kezét csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na talán kezdjünk jó messziről, az önök által kezelt ügyeknek hány százalékát teszik ki? Általában a végrehajtásos és ezen belül az ingatlan végrehajtásos ügyek.
Nagyon specifikált területünk van, amire mi szolgáltatunk. Most pontos százalékos arányt nem tudok mondani. Nagyon sok ügyfelünk részére egyébként jogi tanácsadás szolgáltatást is nyújtunk, és ebben igen magas számban érkeznek végrehajtással kapcsolatos megkeresések mindkét oldalról. Tehát akár úgy, hogy mondjuk az ügyfélnek van egy követelése, és akkor azt kell végrehajtani, ebben egyébként aktív jogi képviseletet is el tudunk látni, illetve nagyon sok olyan ügyfél van, akivel szemben már egy behajtás, egy végrehajtási eljárás van folyamatban, és ezzel kapcsolatosan fordul segítségért, jogi tanácsadásért hozzánk.
Igen, itt egy nagyon érdekes és fontos dolgot mondott, hogy az emberek agyában általában az van, hogy a bankok és a nagy vállalatok azok, amelyek általában a kis embert végrehajtás alá vonják, mert az valamivel tartozik, és nem, akár nem ért egyet a követeléssel, akár valami ok miatt elmaradt. Az önök által kezelt ügyekben, ugye az mennyire látszik, hogy az ilyen magánszemély, vagy kisvállalkozás között bonyolódó ilyen események, tehát mondjuk végrehajtási eljárások, azok mennyire számosak ahhoz képest, ami mondjuk úgy a médiából látszik, hogy a banki követelések után jön a végrehajtás?
Nagyon érdekes, ugye az valóban látható tendencia az, hogy a társaságoknak van arra muníciója, tehát költségei, illetve megfelelő infrastruktúrája, hogy ilyen szintig elvigyenek mondjuk egy eljárást, de ez egyébként megtalálható a kis- és középvállalkozások kapcsán is, illetve a magánszemélyek egymás közötti jogviszonyában is. Tehát ez egy jellemző. Én azt gondolom, hogy minden területet, palettát lefednek a végrehajtási eljárások, legalábbis a kezdeményező fél vonatkozásában. Itt fontosabbból kiindulni, hogy ez a végrehajtási eljárás már valaminek a csúcsa, tehát a hegynek a csúcsa. Sokszor szembesülnek azzal az ügyfelek, hogy egyszer csak kapnak mondjuk a végrehajtótól egy megkeresést, és kapkodják a fejüket, hogy mi lehet. Ami nagyon jellemző az az, hogy a behajtási piacon rengeteg behajtó cég van jelen, akik apró cseprő, kisértékű ügyeket, követeléseket, mondjuk telefonszámlal tartozás, vagy személyi kölcsön tartozást megvásárolnak egy csomagban, és akkor ugye ezeket megpróbálják érvényesíteni az ügyfelekkel szemben. Ezek a behajtó cégek jellemzően engedményezés vagy tartozás átvállalás útján járnak el, és sokszor először, amikor a levelet megkapja mondjuk az ügyfél, nem is kapcsol, hogy milyen ügyről lehet szó. Az is tipikus, hogy ezek a behajtó cégek először egy felszólító levelet küldenek, és akkor utána, hogyha egy kis per egyértékű ügyről van szó, ezek egyébként 3 millió forint alatti követelések, akkor egy úgynevezett fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeznek. Most miért megyek vissza az alapokra? Azért, mert itt szokott elcsúszni egyébként a probléma. Tehát ez a fizetési meghagyás, ez a kis per egyértékű ügyekben ugye a követelésnek már a hivatalos igényérvényesítési formája, és van, hogy az ügyfelek mondjuk kapnak egy hivatalos levelet egy XY közjegyzőtől, de azt nem veszik át, vagy átveszik, de nem veszik egyébként komolyan, és nem élnek például az ellentmondásnak a lehetőségével, amely megilletné őket 15 naptári napon belül.
Egy pillanat, ide szúrjuk már be, hogy egyébként ennek az ellentmondásnak mikor van értelme? Gondolom csak akkor, ha valami megalapozott dologról van szó, tehát ha mondjuk tudom igazolni, hogy ez a követelés az nem jogos, vagy nem olyan mértékben jogos, ahogy ezt rajtam követelik, tehát hogy gondolom csak úgy ellentmondani nem érdemes, vagy egyébként időhúzás szempontjából, vagy hogy az ember talpra álljon, akár érdemes is, vagy hogy folytatódjon az ügy, vagy az ellentmondással már automatikusan akár jogi útra tereltem.
Én azt gondolom, hogy ez elsősorban mindig az adott ügytől függ. időt nyerni lehet vele, tehát az ellentmondásnak az előterjesztése semmilyen költségbe nem kerül még a kötelezett számára, tehát ezt nyugodtan el lehet küldeni, ajánlott értékelvényes postai küldeményként az érintett közjegyző részére, hogyha nem cégről, hanem mondjuk egy magánszeméről van szó. A cégek mindezt elektronikus úton tudják megtenni. Erre most azért nem térek igazából ki, mert valószínűleg aki céget vezet, vagy cégvezető, akkor ő azt, ezt tudja. Abban az esetben, tehát az időhúzásnak is egyébként egy remek dolog, ami jellemző az az, hogy nyilván, hogyha az ügyfél tudja azt igazolni, hogy ez egy teljesen megalapozatlan igény, mert bár volt egy szerződése, fölvett kölcsön, de ő tudja igazolni azt, mert megvannak mondjuk a kifizetési csekjei, vagy az átutalási bizonylatok, tehát ő dokumentáltan tudja azt igazolni, hogy egyszerűen ne vár meg vele szemben ez a követelés, akkor bátran küldje meg ezt az ellentmondást. Akkor is javasolt megküldeni ezt az ellentmondást, hogyha 5 éven túli követelésekről van szó, tehát láttam már olyat nem is egyet, hogy mondjuk egy 2010-ből eredő követelést próbálnak meg 13 évvel később ugye érvényesíteni. De általános elévülési idő az ilyen pénzkövetelésekkel kapcsolatosan 5 év. Tehát, hogyha nem történt egy egyesség a felek között, peresítést vagy egy tartozáselismerés mondjuk a felek között, akkor nagy valószínűséggel az ilyen távú követelések elévültek. Tehát ez azt is jelenti, hogy bírósági úton mondjuk a behajtó cég, ugye a példánál maradva, nem fogja tudni érvényesíteni egyszerűen ezt az igényt. Azért próbálkozik be, mert nyilván a nagy számok törvénye alapján elképzelhető, hogyha nem foglalkozik a ügyfél egy ilyen fizetési meghagyással, lehet, hogy jogerőssé, és akkor itt jön be, ugye, hogy miért kezdtem az elejéről, végrehajthatóvá válik ez a fizetési meghagyás. De hogyha az ügyfél kapcsol, és ezeket a 15 napos ellentmondásra nyitva álló határidőt betartja, és megküldi az ellentmondást a közjegyző részére, akkor innentől kezdve a követeléskezelőt fogja terhelni az, hogy ő vajon tovább lép-e, tehát benyújt-e egy keresetet az illetékes bíróságra, és a perré, tehát hogy beleáll ebbe a perbe, vagy nem. Ha nem nyújtja be ezt a keresetlevelet, akkor ezzel véget is ér az eljárás, nem fogja terhelni fizetési kötelezettség az ügyfelet. Ha viszont perré alakul az eljárás, akkor nyilván a polgári peres szabályai alapján majd a bíróság dönt arról, hogy a követeléskezelőnek mondjuk az előterjesztett követelése az helytálló-e vagy nem, tudja igazolni a követelését a követeléskezelő vagy sem.
Na most akkor itt is vagyunk, hogy végre tudja elhajtani a követelését, és végrehajthatóvá válik-e. Ha végrehajthatóvá válik, akkor ugye még mindig nem arról van szó, hogy elviszik az ember feje fölül a lakását. Ugye ezek a végletes események, és ugye egy lakott ingatlant elárverezni csak akkor lehet, hogyha alapesetben az ingatlanra van terhelve az adott adósság. Egyébként nem nagyon. Vagy erre is van mód?
Hát, hogyha eljutunk oda arra a pontra, hogy van egy jogerős döntés, akár egy fizetési meghagyás emelkedett jogerőre, akár a bíróság hozott egy jogerős döntést, akár van egy végrehajtható közjegyzői jogirat, ugye ez a jelzálogjoggal biztosított követelések esetén áll fenn, akkor mindig van egy lauf arra vonatkozóan, hogy mennyi időn belül teljesítse a kifizetést az adós.
Tehát akkor tulajdonképpen pár sokkal korlátozottabban, mint a követeléskezelőkkel kapcsolatban, de azért itt is van némi egyességre vagy egyezkedésre lehetőség, ha nem is az összeg tekintetében, de mondjuk a teljesítés tekintetében, tehát akár részletekben is vállalhatja valaki ennek a kifizetését.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez a határidő, amiről az imént beszéltem, ez azért nem egy hosszú határidő, tehát egy 15 nap. Van kell egyébként gondolkodni, de nyilván, hogyha az adósnak megvan a teljesítési készsége, esetleg van erre vonatkozóan valamekkora fedezet, akkor ezzel megelőzhető lehet mondjuk egy végrehajtási eljárás, hogy megpróbál egyezkedni a végrehajtást kérővel, tehát hogy most így hívom, hogy végrehajtást kérő, mert én azt gondolom, hogy mindenki számára ez egy megoldás lehet, hogy mondjuk rögzítenek valami olyan részletfizetési metódust, tehát a gyakoriság, az összegszerűség meghatározásával, ami az adós számára is egy teljesíthető követelmény, illetve a végrehajtást hitelező vonatkozásában is egy elfogadható teljesítés. Itt arra kell figyelni, hogy nyilván, hogyha van egy ilyen megállapodás, ami mondjuk egy részletfizetési megállapodás, akkor az adósnak azt mindenféleképpen célszerű betartani. Mert hogyha nem fogja ezt megtenni, akkor teljesen érthető az, hogy a hitelező, vagy hívjuk behajtó cégnek, tovább lép, és akkor kezdeményezni fogja a végrehajtási eljárást, ami Nyilván az adó számára többletköltségeket fog eredményezni, és ilyen formában esetleg ott fogja hátrányérni, ahol a legjobban fáj. Tehát itt jöhet például szóba az, hogy ugye az ő tulajdonában lévő ingóságokat, esetleg ingatlant végrehajtási joggal fogja a végrehajtó megterhelni.
Na és akkor itt van egy olyan téma, ami igazából itt az ingatlan műsorhoz kapcsolódik, és ami miatt én azt gondoltam, hogy helye van ennek a témának ebben a műsorban, ez az úgynevezett becsérték. Mert ugye ilyenkor jönnek ezek a rémtörténetek, hogy neki elárverezték a házát, és fillérekért elvitték a bűnözők, és már itt jön mindenféle jelzőszerkezet, ami persze nem igaz, vagy valószínű, hogy csak a felfokozott lelki állapot mondatja az emberekkel, vagy egyébként egy ilyen végrehajtás esetén egy célja van csak a végrehajtónak, hogy a pénzénél legyen, tehát itt nem számít, hogy mit árverez el, gyorsan el lehessen adni, és megtérüljön az adósság.
Hát részben igen, illetve hát nyilván azt tudni kell, hogy a végrehajtónak megvan az a lehetősége, hogy ugye felkutassa a különböző nyilvántartásokból azt, hogy mondjuk az adós milyen bejegyzett vagyonnal rendelkezik. Tehát itt van egyfajta sorrendiség is, ami kapcsán egy potenciálisan egy követelés behajtható. Tehát ilyen egy jövedelem, hogyha ugye van jövedelem, és abból letiltható a követelés, akkor ez szolgálhat alapul. Vannak különböző ingóságok, tehát itt szóba jöhet egy a tulajdonában lévő gépjármű adott esetben, vagy üzletrész, tehát mondjuk egy KFT-nek az üzletrésze, és akkor ugye szóba jön az is, hogy a ingatlan van-e a nevén, akár egészben, akár valami ekkora mértékű tulajdoni hányadban. A végrehajtóról tudni kell, hogy önállóan nem cselekszik, tehát nyilván kérelemre indul az eljárás. A végrehajtást kérő az, aki a kérelmet benyújtja a érintett felületen, és így kapja meg a végrehajtó. A végrehajtást kérő pedig megelőlegezi azokat a költségeket, amelyek a végrehajtás megindításához szükségesek. Elsősorban egyébként a végrehajtó is ugye nem rögtön az árveléssel kezdi a végrehajtási eljárást, hanem nyilván értesíti az adóst a követelésről, az előrelátható költségekről is, és amennyiben ennek a feltételei fennállnak, akkor először egy végrehajtási jog kerül az ingatlan nyilvántartásba is, az adós tulajdoni hányadának a terhére bejegyzésre.
És akkor beszéljünk el végre erről a becsértékről, mert ez egy izgalmas történet, tehát ezt hogyan állapítják meg? Ez mennyire közelíti meg a piaci értéket, és itt egyáltalán a piaci értékként mit vesznek alapul? Például egy olyan helyzetben, mint a jelenlegi ingatlan helyzet, amikor ugye nem igazán pörög az ingatlan, nehéz az értékesítés, ugye több hónapig, még normál esetben is, amikor nem végrehajtásról van szó, akkor is hónapokig tart értékesíteni egy ingatlant, és jelentős alkura kényszerül az eladó. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben mi alapján állapítják meg a becsértéket?
Hát ezt elsősorban ugye a becsértéket a végrehajtó határozza meg. Sosem hasraütésszerűen, legalábbis ugye ez az elvárás, hanem visszanyúl bizonyos dokumentumokhoz. Itt jellemzően az ingatlannak a becsértékét a végrehajtó egy 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvánnyal határozza meg, tehát ezt ő lekéri, ezek a dokumentumok elvileg a nyilvántartásban is rendelkezésre állnak, és akkor így kerül ez meghatározásra. Ez nem követi feltétlenül a piaci értéket. Tehát lényegesen talán a tapasztalat az, hogy a piaci érték alatt van. Egyébként ezt az értékbizonyítványt, adó- és értékbizonyítványt sokszor a hagyatéki eljárásban is találkozhatunk az ilyen típusú meghatározással. Hogyha ez a felek által, vagy hát az érintett adós által elfogadható, vagy nem foglalkozik vele, akkor ez lesz az az érték, becsérték, amit a végrehajtó meghatároz.
Egyébként akkor, ha ő nem egyezik bele, akkor mi történik? Mert ugye ezt sokan felfoghatják úgyis, hogy ez is egy időhúzás, hogy én ebben nem egyezek bele, és mond valami irreális árat.
Hát az tudni kell, hogy ugye az ingatlanoknak az érték meghatározása egyébként jellemzően szakkérdés, tehát egy ingatlan szakértő tud ebben állást foglalni, és hogyha valaki adott esetben mondjuk adósként vitatja a becsértékben foglalt értéket, akkor lehetősége van külön kérelmezni azt, hogy az becsérték egy ingatlanügyi szakértő bevonásával kerüljön megállapításra. Most itt jöhetnek egyébként szóba olyan típusú feltételek, hogy ugye mit vesz figyelembe az ingatlan szakértő, tehát itt természetesen figyelembe veheti azt, hogy milyen állapotban van az ingatlan, mi a fekvése, akkor milyen az állapota, a felszereltsége, lakott-e az ingatlan, vagy nem lakott az ingatlan, és akkor ezek alapján kerül meghatározásra ilyen formában az ingatlan becsértéke is.
Jó, tehát akkor ha röviden összefoglaljuk ezt a dolgot, akkor itt mégsem marad teljes védelem nélkül az adós, mert hogy csak annyi százalékban foglalható az ő vagyona, amennyi a valós követelés.
Hát részben igen, tehát itt lehetőség van egy picike játékra, de hát ugye az a kérdés, hogy az ingatlan szakértő bevonásával ugye a véleményében milyen megállapítást tesz a becsértékre vonatkozóan. Most visszakanyarodva egyébként, hogy ha kifogásolja a végrehajtó vagy az adós a becsértéket, akkor annak a közlésétől számított 15 naptári napon belül végrehajtási kifogást lehet ebben a kérdéskörben előterjeszteni, és akkor a végrehajtó a becsérték megállapításával szembeni kifogás, ez természetesen az illetékes bíróság részére fogja továbbítani, és ilyen esetben pedig már a bírósági eljárásban fog az ingatlanügyi szakértő bevonásával is megállapításra kerülni, hogy akkor mennyi a becsértéke annak az adott ingatlannak, amire a végrehajtási jog feltüntetésre került, ami majd későbbiekben ugye árverés útján is értékesíthetővé válik.
Ez egyébként olyan szempontból jó hangzik, hogy itt az adósnak azért vannak még lehetőségei, elsősorban arra, hogy valamennyire legalább pénzhez jusson, ha már az ingatlanát elárverezik. Mikor érdemes itt szakemberhez fordulni, mikor érdemes beleállni ebbe a történetbe?
Hát nyilván abban az esetben, amikor van megfelelő háttere, anyagi háttere is adósnak, hogy még ilyen költségekbe verje magát, illetve hogy olyan mértékű különbözetre lehet számítani az adó és érték bizonyítványa az meghatározott értékhez képest, ami mondjuk egy nagy mértékű. Tehát, hogyha az feltételezhető, hogy mondjuk reálisan van egy dunakeszi egyemeletes családi ház, ami a piacon teszem azt ér 100 millió forintot, most csak mondok valamit, és nagyon kilóg a lóláb, és teszem azt mondjuk 50 millió forintra értékelik a adó és érték bizonyítvány alapján, akkor nyilván ez egy akkora különbözetet magába foglalhat, aminél lehet, hogy érdemes mondjuk ezzel a lehetőséggel élni. De hogyha nincsen akkora nagy differencia, tehát reálisan látva a két érték között, akkor azért nem feltétlenül van ennek így jelentősége, mert lehet, hogy a költségek megelőlegezésével még több kiadása fog keletkezni adott esetben az adósnak. Tehát, hogy nagyon vékony égen táncol ilyenkor szerintem az adós, azt azért látni kell, hogy mindig tényleg az adott körülményekre tekintettel érdemes ezt így átgondolni, mérlegelni, hogy akkor ebbe beleálljon-e az adós, vagy nem.
Illetve hát érdemes elkerülni azt, hogy az ember ilyen helyzetbe kerüljön.
Hát ez lenne a legfontosabb üzenet, hogy ha esetleg mégis erre kerülne a sor, akkor is próbálni valahogy úgy megelőzni a végrehajtási eljárást, akár egy megállapodással, hogy valóban ez így elkerülhető legyen.
Burján Zsuzsanna, a DHS jogvédelmi biztosító társasági és biztosítási szakjogásza. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm én is.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.